Kedves gyülekezet, először a gyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, egy bibliai igét tanuljunk meg. Így hangzik az Úr, a Jóisten, szemmel tartsa az őt félőket. Értitek ezt a kifejezést, hogy szemmel tart? Például mondjuk anyukátok valamit csinál, a konyhába vagy bárhol, és ti meg ott ugráltok körülötte, játszotok, és ő végzi a dolgát, de az egyik szemével mindig figyel titeket, nem kerültök-e veszélybe, nem lesz-e valami baj. Hát ez az, amikor valaki szemmel tart. És milyen bátorító, hogy a Jóisten, aki a világ mindenséget teremtette, aki mindent kézben tart, egy parányi emberre és egy gyerekre is úgy figyel, hogy szemmel tartja. Mindig kíséri a figyelmét vele, mi történik vele, mit csinál, és ez nekünk nagyon bátorító és bizalmat adó. És szeretnék nektek egy kis történetet elmondani, hogy a Jóisten mennyire kis dolgokra is odafigyel az életünkben, és mennyire szemmel tart. Az édesanyám mesélte el, hogy a háború idején, szerencsére ti még nem tudjátok, mi az a háború, ne is tudjátok, és hát ő a 2 éves kis nővéremmel, és várandósan menekült Kolozsvárról, ahova egy időre helyezték őket, mivel ugye apánk hadifogságba került, menekült a rokonokhoz Kőröshegyre. Abban az időben nem volt ám könnyű háborús időkben utazni, nem volt veszélytelen. És apánknak az egyik kollégája elkísérte őt Budapestig, segítette őt, de Budapestről Balatonföldvárra, ugye amellett Kőröshegyen laktak a rokonok, oda már nem volt olyan egyszerű, hogy tovább kísérje valaki, tehát oda már egyedül ment ezen az útvonalon. És ugye akkor nem úgy volt, hogy megnézi valaki a menetrendbe, hogy melyik vonattal akar menni. Vártak az emberek az állomáson, és örültek, ha egyáltalán indul vonat, és amikor indult, akkor arra föl kellett szállni. És korom sötétbe ért be Balatonföldvárra a vonat, és édesanyák már azon gondolkodott a vonaton is, hogy hát hogyan is fog már leszállni, se egyszerű. Ugye gondoljuk meg, egyetlen csomag azért, egy kisgyereke van, azért egy jókora csomag is, meg a kisgyerek is. De még ha valahogy le is száll a vonatról, de hogyan fog begyalogolni korom sötétbe, késő este, körülbelül 2-2,5 kilométerre a rokonokhoz Kőröshegyre az állomástól. És csak fohászkodott, hogy a Jóisten segítse meg. És mesélte, hogy mikor leszállt, hála Istennek, le tudott valahogy szállni a vonatról, de korom sötét volt, mert ugye ilyenkor még bombázások, veszélye, stb. Fönnáll, tehát az állomás se volt kivilágítva. Tiszta vak sötét volt, ahogy leszállt a vonatról, és ahogy leszállt, egyszerre csak egy hangot hall, és felismerte, hogy a nagybátyja hangja, és belekiáltott a vak sötétbe: te vagy az Imre bácsi. Ő meg visszakiáltott: te vagy az Juci. És kiderült, hogy a nagybátyja pontosan ehhez a vonathoz hozott ki valakit, és ott volt lovas kocsival, és ő nagyon szépen föl tudott így szállni, és házig szállította a nagybátyja. És annyira megemlékezett róla hálásan, hogy a Jóisten tényleg szemmel tart minket egy ilyen veszélyes helyzetben, amit szinte lehetetlen megoldani. A Jóisten így gondoskodott róla, hogy pont akkor ott volt készen a lovaskocsi és a rokon. Noha akkor nem lehetett ám ilyet csinálni, hogy valaki értesít, hogy mikor érkezem és várjanak. Nem működtek ezek a dolgok, és mégis ott volt az Isten által elrendelt segítség. Tehát ne felejtsétek el, az Úr szemmel tartja az őt félőket, a benne bízókat. És ezért higgyétek ezt ti is mindig, hogy a Jóisten titeket, gyerekeket is szemmel tart, bárhova mentek, és bármit tesztek. Kedves gyülekezet, olvassuk közösen a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Krónika első könyvéből, a 20. fejezet 20. versét. Tehát Krónika könyvéből fogunk olvasni, Krónika második könyvéből, Krónika második könyve 20. fejezet 20. versét. Tehát Krónika második könyve 20. fejezet 20. versét fogom idézni. A versnek csak a második részét, azt hiszem legtöbbünknek olyan Bibliánk van, amelyben bizonyos kiemelt résztek vastagon szedettek, tehát a 20. versből én csak a a vastagon szedett második részt olvasom. Bízzatok az Úrban a ti istenetekben, és megerősítettek. Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Ezt a felhívást Jozafát király intézte, amikor a túlerőben lévő ellenséghez képest egy kicsin csapattal meneteltek a csata mezőn, és a király így bátorította őket, bízzatok az Úrban a ti istenetekben, és megerősítettek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Bízvást mondhatta ezt a király, mert ő egy istenfélő, kivételesen istenfélő uralkodója volt Izraelnek, és ő is és a népe is komolyan igyekeztek az Isten szavát követni mindenben, és ígéretet is kaptak, hogy abban a kritikus helyzetben, amiben kerültek, Isten megsegíti őket. És én nem tudom, észrevesszük-e, hogy két részből áll ez a felhívás, és hogy milyen jelentősége van annak, hogy ez a két mondat szétválaszthatatlan. Még egyszer olvasom. Bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek. Ez az első része. De a második része így hangzik. Bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. Kitaláljuk magunktól, hogy miért szétválaszthatatlan ez a kettős felhívás. Miért tartozik össze szorosan? Mert lehet azt mondani, hogy bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősítettek, de ha nem folytatjuk azzal, hogy bízzatok a prófétai szóban, bízzatok abban, amit az ő igéje mond, akkor ebből egy üres, felelőtlen biztatás lesz, hogy bízzatok az Úrban, és megerősítettek. Azt mondhatom, hogy végig kísérte a történelmet az igaz és a hamis próféták konfliktusa. Az igaz próféta ez a kettőt együtt mondja. Nem csak bátorít, hogy bízzatok az Úrban, de azt mondja, bízzatok a prófétai szóban. Bízzatok az Úr szavában, és akkor szerencsések lesztek. A hamis próféta pedig csak az elejét mondja. Csak bízzatok az Úrban, bízzatok az Úrban. Ő mindenképpen megsegít, ő mindenképpen megáld. De lehagyja a másik felét, hogy bízzatok a prófétai szóban, kövessétek a prófétai szót. Egyszer valaki nagyon találóan azt mondta, nem csak Istenben kell hinni, hanem Istennek kell hinni. Értjük a különbséget? Sok ember mondja, én hiszek az Istenben. De Istennek hinni, az azt jelenti, hogy abban a prófétai szóban hiszünk, amit az Isten mondott, mert a próféták az ő üzenet közvetítői voltak, Isten szavát közvetítették. Tehát ezt nem lehet szétválasztani, hogy én hiszek az Istenben, bízom az Istenben, de nem hiszek az Istennek. Nem hiszek abban a prófétai szóban, amit ő küldött, és amit ő üzent nékünk. És én szeretném, ha ma megismernénk egy részletet a bibliai történelemből, ami hihetetlenül tanulságos számunkra, és azt mutatja, hogy mi volt a következménye annak, amikor Izraelnek egy másik királya, az utolsó júdabeli király, az utolsó dávidi király ingadozott a hamis próféták szava és az igaz próféták szava között. Összesen csak két fejezetet fogunk megismerni a Szentírásból, Jeremiás próféta könyvéből a 37. és 38. fejezetben foglaltakat. És itt ugye persze tömöríteni fogjuk az itt leírt történéseket, és próbáljuk itt ezáltal megérteni, hogy ez a két felhívás csak együtt érvényes. Aki hisz az Istenben, az higgyen az Istennek. Higgyen az ő szavában, az általa küldött prófétai üzenetben. Már élő próféták nincsenek köztünk, de itt van a prófétai szó. Mert csak akkor leszel jó szerencsés. És láthatjuk ebben a történetben az ellenkezőjét. Mi történik akkor, hogyha az ember bízik úgy az Istenben, és hallgat az ilyen biztatásokra, hogy bízzatok az Istenben, de mellőzi a prófétai szót. Így olvasom Jeremiás próféta könyve 37. fejezetében. Ezt mondja Sedékiás királyról, Júda utolsó királyáról, akinek az idején történt az időszámításunk előtt 586-ban, hogy a nemzeti tragédia teljessé lett, egy iszonyatos pusztítás történt, és ezt olvassuk róla a második versben. de nem hallgatott sem ő, sem az ő szolgái, sem a föld népe az Úr szavára, amelyet szólott Jeremiás próféta által. Nagyon szomorú jelentés, mert ennek a Sedékiásnak a háta mögött volt először is az ő istenfélő apja, ugye Józsiás király, de ő is egyetlen egyszer mellőzte az Isten szavát, és annak nagyon súlyos következménye lett. Aztán ott volt két testvére, Joakház és Jojakim, mindegyik a trónra került, és mindegyiknek az élete tragédiába fulladt. Sőt, Jojakim Joakin nevű fia is, mert nem hallgattak a prófétai szóra. És mint a továbbiakban látni fogjuk, ennek a Sedékiásnak még jó esélyei voltak. Ugye a babiloni birodalom bekebelezése volt a küszöbön, és már sok foglyot elvitt a babiloni király Babilóniába, de a háttérben ott volt az, hogy ott volt Dániel próféta a babiloni udvarban, és Isten lelke küzdött Nabukodonozornak a megtéréséért, és így a király, hogy így mondjam, vonakodott attól, hogy felszámolja Júzsa országát, és miután már levitéz lett két dávidi király is, és nem bizonyultak megbízhatónak, utoljára Józsiásnak a harmadik fiát, Sedékiás tette a trónra, mint aki Babilonnak való alávetettségben, de mégis önállósággal uralkodhat Júda fölött, és lett volna esély arra, hogyha elfogadják a prófétai szót, hogy úgy elfajult a vallási élet Júdában, és úgy elfajultak az erkölcsök, hogy ezt a történelmi fenyítéket el kell fogadniuk, hogy Isten akaratából most a babiloni király igájába kell hajtani a nyakukat, mert a történelmi fenyíték által akarja Isten kigyógyítani őket hűtlenségeikből. Ha erre a prófétai szóra hallgatott volna Sedékiás és az ő népe, egy borzalmas tragédia elkerülhető lett volna. Szeretnék olvasni néhány sort Ellen White Júda utolsó királyáról szóló feljegyzéseiből. A Proféták és Királyok című könyvben ez a fejezet címe, Júda utolsó királya. És elolvasom az első részt. Sedékiás uralkodása kezdetén a babiloni király teljes bizalmát élvezte. Kipróbált tanácsadója Jeremiás próféta volt. Ha tisztességesen jár el a babilóniaiakkal, és megfogadja az Úr Jeremiás által küldött üzenetét, akkor a Babilonban raboskodó száműzöttek előnyös helyzetbe kerülnek, több dologban szabadságot élveznek, közelben és távolban tisztelik Isten nevét, és akik Júda földjén maradtak, megmenekülnek a rettenetes csapásoktól, amelyek végül utolérték őket. Ez volt az esély. De olvastuk ezt a szomorú mondatot, de nem hallgatott sem ő, sem az ő szolgái, sem a föld népe az Úrnak szavára, amelyet szólott Jeremiás próféta által. De ez még egy darabig ingadozott, és egy darabig úgy tűnt, hogy még van remény. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy Sedékiás tulajdonképpen teljesen meg volt győződve, hogy Jeremiás az Úr szavát közvetíti. De mégis látni fogjuk, hogy milyen befolyások miatt nem volt bátorsága azt követni. Úgy olvassuk a továbbiakban, hogy ugye a hamis proféták mind azt mondták, hogy hát ez az Úr templom, ez az Úr temploma, ide veszedelem nem jön, ellen kell állni a babiloni királynak, sőt, javasolták, hogy egy népszövetséget hozni létre a körülöttük lévő kisebb királyokkal, és segítségül hívni az egyiptomi fáraót. És azt olvassuk a Bibliában, hogy amikor annyit elértek, hogy az egyiptomi fáraó tényleg kijött, kivonult a seregével, és eközben már a babiloniak ostromzár alatt tartották Jeruzsálemet, akkor elküldött Sedékiás király, és így olvasom a harmadik versben, elküldte Sedékiás király Jukált, Selémjának fiát, és Sofóniást, Mahásiás papnak fiát, Jeremiás prófétához mondván, kérlek, könyörög mi érettünk az Úrnak, a mi Istenünknek. Tehát hitte, hogy Jeremiás az Úr prófétája, hitte, mert mikor itt volt ez a helyzet, hogy talán az egyiptomiak megsegítenek, talán a babilóniaiak elmennek, és megúszza a város a pusztulást, akkor Jeremiáshoz küldött, hogy könyörögj ezért a népért az Úrnak, a mi Istenünknek. De Jeremiás szava változatlan volt. Az igaz proféták azok mindig ugyanazt mondják. Azokat nem lehet eltéríteni attól, amit az Isten mondott, ami az Úr szava. És így olvassuk, ezt válaszolta Jeremiás. Így olvasom a 7. verstől. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, ezt mondjátok a Júda királyának, aki elküldött titeket én hozzám, hogy megkérdezzetek engem. Íme a fáraó serege, amely kijött a ti segítségetekre, visszamegy Egyiptom földjébe. És visszatérnek a káldeusok, és ostromolják e várost, beveszik azt, és megégetik tűzzel. És ezt mondja az Úr, ne csaljátok meg magatokat, mondván, bizonyosan elmennek mi rólunk a káldeusok, mert nem mennek el. És kérlelte a királyt, hogy tanúsítson megbánást, és alázza meg magát a babiloni király előtt, és nem fog elpusztulni a várost. De nem ez történt. Amikor ugye így most az ostrom zár alól egy rövid időre felszabadult a város, akkor Jeremiás is ment az ő szülő földjére, Benjamin földjére, hogy valami élelmet szerezzen, mert egyébként iszonyú lett a városnak a kiéheztetése, az egyre rosszabb lett. Ugye, ha csak egy adatot mondok, Sedékiás király uralkodása 9. esztendejének a 10. hónapjában vették ostrom alá a várost, és csak a 11. esztendő 4. hónapjában vették be. Az alatt csak ez a kis rövid intermezzó volt, amíg úgy tűnt, hogy talán az egyiptomiak segítenek, és elvonultak a káldeusok egy időre, de különben elképzelhető, hogy milyen iszonyatos éhínség lett végül a városba. Tehát Jeremiás is kiment, hogy valami élelmet szerezzen, de úgy olvassuk a 13. versben, hogy amikor a város kapujához ért, egy őr, akinek a neve Jériás volt, Seremiásnak fia, és itt megjegyzem, hogy mindig megdöbbenek akkor, amikor a Biblia az ilyen negatív szereplők nevét följegyzi. Mindig azt gondolom, hogy ez bizonyára azt jelenti, hogy az utolsó ítéletre számon van tartva a nevük. Azt mondja, amikor a kapuhoz érte ez a bizonyos Jériás nevű őr, megfogta Jeremiást, és azt mondta, te a káldeusokhoz szöksz. És hiába mondta, hogy Jeremiás, hogy nem, ugye úgy minősítette, hogy áruló, aki a káldeusokkal játszik össze, és börtönbe vetették Jeremiást. És azt olvassuk, hogy amikor aztán szépen ugye visszajöttek a káldeusok, és megint ostromzára alá vették a várost, akkor a 17. vers szerint elküldött Sedékiás király, és előhozatta Jeremiást, és megkérdezte a király a maga házánál titkon, és mondta, van-e kijelentésed az Úrtól? Itt egy pillanatra megkezdem, miért titkon? Mert a király rettenetesen függött a főembereitől, a fejedelmektől, akik mind azzal áltatták magukat, hogy nem kell az Úr szavát komolyan venni, és folytatták az eddigi életmódjukat, viselkedésüket, és mégis azt gondolták, hogy majd az Úr megoltalmazza ezt a várost. Lehetetlen, hogy Jeruzsálemet az érje, ami végül bekövetkezett. És ő nagyon függött ezektől a fejedelmektől, főemberektől, ezért titkon kérdezte meg Jeremiás prófétát, azt kérdezte, van-e kijelentésed az Úrtól? És Jeremiás ugye már börtönben van az Úr szaváért, de ez sem változtatja meg a dolgokat. És ő mondta, van, a babiloni király kezébe adatsz. És aztán mondta Jeremiás Sedékiásnak, mit vétettem ellened és a te szolgáid ellen, a nép ellen, hogy fogházba vetettetek ellen, engem. És hol vannak a ti prófétáitok, akik prófétáltak néktek, mondván, nem jön el a babiloni király ti ellenetek és a föld ellen. Most halld meg, Uram király, és hallgasd meg az én könyörgésemet, ne küldj engem vissza az írástudó Jonatán házába, hogy ott ne halljak meg. Ugye ez mutatja, hogy Jeremiás nagyon keserves fogságban volt, halál közeli állapotban már, és ugye a királyt emlékeztette, hogy ugye most hozzám küldesz, hogy van-e kijelentésed az Úrtól, de miért vetettetek engem ilyen borzasztó börtönbe? És aznak ellenére, hogy ilyen sorsa volt, és hogyha ő is kedvek szerint valót mond, akkor változtattak volna rajta, de az igaz proféta az nem igazodik az ilyen dolgokhoz. Most is azt mondta, van, és ugyanaz, amit eddig is mondtam. És akkor a király rendelkezett, hogy vegyék ki a tömlöcből, a tömlöc pitvarában őrizzék, és adjanak neki naponként egy-egy darab kenyeret a sütők utcájából, míg minden kenyér elfogy a városból. Ugye ebből is láthatjuk az éhségnek a fenyegető rémét, amely a várost fenyegette. De Jeremiás a börtön udvarából is újra csak mondta a maga üzeneteit. Így olvasom a második verset, 38. fejezet második versét. Ezt mondja az Úr. Aki megmarad a városban, meghal fegyver miatt, éhség miatt és dökhalál miatt, aki pedig kimegy a káldeusokhoz, él, és az ő élete nyereség lesz néki. De ezt aztán megelégelték a fejedelmek, akiket a más helyen így jellemez Jeremiás könyve, hogy kevély férfiak, kevély magabiztos férfiak, akik az Úr szavára nem akartak hallgatni, és azt olvassuk, hogy a királynak szóltak, és azt mondták, negyedik vers, kérünk, ölettesd meg ezt az embert, mert megerőtleníti a vitézek kezeit, akik megmaradtak a városban, és az egész nép kezeit, hogy efféle szókat szól nékik, mert ez az ember nem a nép megmaradására igyekszik, hanem veszedelmére. Érdekességként említem meg, hogy ez egyik legszenzációsabb régészeti lelet volt, hogy találtak egy osztrakont Lákisz városában, hogy az ottani várparancsnok ezt írta egy másik katonai parancsnoknak, ekkor, mikor ugye már a babilóniaiak itt voltak az országban, és minden hajszálon függött mindenkinek a sorsa, és azt írta, hogy Jeremiás szavai nem jók, mert elerőtleníti az emberek kezét. Tehát ment a vita a nép között, hogy most vajon Jeremiás helyesen szól a népnek a megmaradására, vagy a népnek a romlására. És ez a lákiszi parancsnok is azt írta, hogy megerőtleníti az emberek kezét a babilóniaiaknak való ellenállásban, nem jó. És szeretném olvasni ezt a tragikus ötödik verset, hogy ez a Sedékiás királynak a gyengesége, aki mikor baj volt, mindig Jeremiáshoz küldött, és mondta, hogy könyörögje népért, meg van-e kijelentésed az Úrtól, tehát tudta, hogy az Isten szócsöve. Most mégis, mikor a fejedelmek fellépnek ezzel a követeléssel, akkor így olvasom az ötödik versben, és mondta Sedékiás király, ám a ti kezetekben van, a király semmit sem tehet ellenetekre. Ugye milyen tragikus, egyszerűen kiszolgáltatta a prófétát nekik, és olvassuk aztán ez a részlet talán többeknek ismerős. Azért elvitték Jeremiást, hogy bevessék Melkiásnak, a Hammélek fiának vermébe, amely a tömlöc pitvarában van, és lebocsátották Jeremiást köteleken, a veremben pedig nem víz volt, hanem sár, és beleesett Jeremiás a sárba. Azért el tudjuk képzelni ezt a sorsot. Ugye kínosabb halált szántak neki, mint hogy megölik. A király engedélyt adott, kezetekben van. A király nem tehet ellenetekre, de ők úgy gondolták, hogy ez sokkal súlyosabb büntetés a megöletésnél, ha belevetik ebbe a verembe, amiből kijönni nem tud, és ott a sárban hal majd éhen. De azért a Jóisten, ha nem is vonja ki az ő követeit a szenvedések alól és a lelki küzdelem alól, de most is támasztott egy segítséget. Azt olvassuk, hogy egy szerecsen, egy fekete férfi, aki ott szolgált az udvarban a király körül, ugye Ebed-Melek, magyarra fordítva azt jelenti, hogy a király szolgálja, tehát ez nem személynév valójában. Ez odament a 9. vers szerint a királyhoz, és ezt mondta, Uram király, gonoszul cselekedtek azok az emberek, mindazzal, amit Jeremiás prófétával tettek, akit őt a verembe vetették, mert meghalott éhen, mert nem lesz ezután semmi kenyére városban. Ugye itt is látjuk, hogy szigorodnak a körülmények, és ez a gyáva király most azért még mindig lehet a lelkiismeretéhez szólni, és akkor most azt mondja ennek az Ebed-Meleknek, hát védj magad mellé embereket is, hozd ki Jeremiást a veremből, és őriztessék továbbra is a tömlöc pitvarában. És olyan megható még ez a kis mozzanat is, ez a kis részlet is, hogy ez az Ebed-Melek egy milyen együttérző valaki volt, és azt olvassuk, hogy összeszedett a kincstartóházba régi posztódarabokat, és először azokat engedte le Jeremiásnak, mondta, tedd a hónod alá. Még erre is gondja volt, hogy nehogy, ahogy köteleken húzzák föl a mélységből, akkor nehogy kisebesítse a hónalját, és fölhúzták őt, és ott őrizték megint a tömlöc pitvarában. És hogy az Isten nem csak az olyat tartja számon, például azt az őrt, akinek a nevét is megörökíti, aki elfogta ott Jeremiás prófétát, hanem azt is, mikor valaki pozitívan cselekszik. Azt olvassuk a 39. fejezet 15. versétől. Az Úr pedig szólt Jeremiásnak, mikor ő még a tömlöc pitvarában fogva volt, mondván, Menj el, és szólj Ebed-Melekkel a szerecsennel mondván, ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ímé én beteljesítem a város kárára, és nem javára mondott beszédeimet, és azon a napon szemeid előtt lesznek azok, és azon a napon megszabadítalak téged, azt mondja az Úr, és nem adatsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől félsz, hanem bizonyára megszabadítalak téged, és nem esel el fegyver miatt, és a lelked zsákmányul lesz néked, mert reménységem volt benned, mondja az Úr. Éme feltehetően eunuch lehetett egy ilyen fekete szolga ott, ugye az Ebed-Melek, és ez az ember, ez viselkedett hűségesen, és az Isten neki küldte az üzenetet, hogy megszabadítasz, és nem eszel azok kezébe, akiktől félsz, és nem fog a fegyver utolérni. Tehát őt Isten védelem alá helyezte. És szeretném utána a legdrámaibb részletet felidézni még a 38. fejezetből, amikor már ugye nincs kenyér a városban, tombol az éhínség, rettenetes állapotok vannak, akkor Sedékiás király, így olvassuk a 14. versben, elküldött, és magához hozatta Jeremiás prófétát a harmadik ajtóig, amely az úrházában van, és mondta a király Jeremiásnak, téged valamiről kérdezlek, semmi tagadást ne tégy benne. Megint egy ilyen szomorú pillanatkép erről a szerencsétlen Sedékiásról, mint hogyha valaha is Jeremiás ingadozott volna abban, hogy az Úr szavát közvetítse, szigorúan rászól a királyi tekintéllyel, hogy valamiről kérdezlek, semmi tagadást abban ne tégy. Mondta Jeremiás Sedékiásnak, ha megjelentem néked, avagy nem bizonyosan megölsz engem, és ha tanácsot adok, nem hallgatsz rám. Akkor Sedékiás megesküdött Jeremiásnak titkon, és mondta, él az Úr, aki teremtette nekünk a lelket, hogy nem öllek meg, és nem adnak azoknak az embereknek a kezébe, akik keresik a te lelkedet. Ugye ezek voltak a fejedelmek, a király melletti főemberek. És mondta Jeremiás Sedékiásnak, ezt mondja az Úr a seregek istene, az Izrael istene, ha kimégy a babiloni király fejedelmeihez, élete lelked, és a város nem égettetik meg tűzzel, hanem élsz te és a te házad népe. Ha pedig nem mégy ki a babiloni király fejedelmeihez, akkor a város a káldeusok kezébe adatik, felégetik az tűzzel, és te sem szaladsz el kezükből. Ugye hát itt már mióta tart az ostrom, már csak napok választottak el a tragikus befejezéstől, és Jeremiás azt mondja, ha megaláznád magadat, ha elismernéd, hogy megszegted az Úrra nevére tett esküdet a babiloni királynak, ha megadnád magadat, ha hallgatnál a tanácsra, akkor élsz te, és megmarad a te néped. De ha nem hallgatsz, ez is ez a végzet fog utolérni. És figyeljük meg a király válaszát, a 19. vers. Mondta Sedékiás király Jeremiásnak, félek én a júdabeliektől, akik átszöktek a káldeusokhoz, hát ha azok kezébe adnak engem, és csúfoskodnak rajtam. Megkérdezem, a mérleg két serpenyője van. Az egyik, hogy elpusztul a város, elpusztul a népe, elpusztul ő is házanépével együtt. És a másik serpenyőben pedig ez, hogy hát talán ezt teszik velem, és talán csúfoskodnak rajtam. Hát mi ez a kettő egymáshoz képest? És ez a szerencsétlen király, neki ez volt a probléma. És ha az Úr azt mondta, ha az Úr mondta azt, hogy nem fog veszedelem érni, megmaradsz, életerelked. Tudta, hogy Jeremiás az Úr proféta, de mégse hitt a prófétai szónak. És nézzük meg, ez a csúcspontja a drámának, a 20. vers. És mondta Jeremiás, nem adnak. Ezt mondja az Isten, hogy nem adnak azok kezébe. Kérlek, halld meg az Úr szavát, amelyet én mondok néked, és jó lesz dolgod, és él a te lelked. Testvérem, milyen drámai pillanat ez, mikor egy hosszú ideje engedetlenkedő valakinek Isten még mindig kegyelmet ad, és azt mondja, hogy kérlek, halld meg az Úr szavát, amelyet mondok néked, és jó lesz dolgod, és él a te lelked. És utána még azt sem ulasztott el Jeremiás proféta, hogy Isten üzeneteként elmondja, hogy ha nem hallgatsz, mi lesz a következmény. Így olvasom tovább. Ha pedig te kimenni nem akarsz, ez a szó, amelyet megjelentett nékem az Úr, tehát nem a saját kút fejéből mondja. Ímé minden asszony, aki megmaradt a Júda királyának házában, kivitetik a babiloni király fejedelmeihez. És ezt mondják azok, akik megcsaltak téged, és erőt vettek rajtad, a te jó akaró embereid, a te lábad most beragadtak a sárba, ők pedig visszafordultak. Azért minden feleségedet és gyermekedet kiviszik a káldeusoknak, és te sem menekedsz meg a kezükből, hanem megfogadsz a babiloni király kezével, és a várost felégeti tűzzel. Milyen drámai pillanat volt. És Sedékiás király tudta, hogy az Úr prófétája, tudta, hogy igazat mond, de nem hallgatott az Isten szavára. És olyan fájdalmas olvasni a végét. Így olvassuk, hogy mikor már betörtek a városba a babilóniaiak, a 4. verstől, és mikor látta őket Sedékiás, a Júda királya, és mind a vitézlő férfiak elfutamodtak, és kimentek éjjel a városból, a király kertjén át az ajtón, a két kőfal között, és kimentek a pusztába vívő úton. És űzték őket a káldeai seregek, és elfogták Sedékiást Jerikő pusztájában, és elhozták őt, és elvitték Nabukodonoszorhoz, a babiloni királyhoz, Riblába, a Hamát földjére, és ítéletet mondott rájuk. És az ember szíve elszorul, hogy olvassa tovább. És megölte a babiloni király Sedékiás fiait szeme láttára Riblában, Júdának minden nemeseit is megölte a babiloni király, Sedékiás szemeit pedig kitolatta, és vasba verette őt, hogy elvigye őt Babilonba. A királyházát pedig és a népházait felgyújtották a káldeusok tűzzel, a Jeruzsálem kőfalait lerontották, ne legyen többé város, a csodálatos salamoni templomot teljesen összezúzták, tönkretették, ami érték volt, elvitték, a többit elpusztították, és nem döbbenetes, hogy mindez elkerülhető lett volna. Ha nem a hamis prófétákra hallgat, akik azt mondták, hogy bízzatok az Úrban, csak bízzatok az Úrban, nem jön rátok veszedelem. És a Jeremiás szavára pedig tudta, hogy azért az Úr szavát közvetíti, arra nem. És szeretnék néhány sort olvasni, ez ugyancsak Ellen White-tól, ez a Bizonyságtételek 4. kötetében van, figyeljük meg ezeket. Így összegzi ennek a történetnek a tanulságát. Mivel elindult Sedékiás a helytelen ösvényen, nem volt hajlandó visszatérni, ahonnét elindult. Úgy döntött, hogy az álproféták és olyanok tanácsára hallgat, akiket pedig megvetett, és akik kinevették gyönge jellemért, amilyet olyan könnyen engedett kívánalmaiknak. Feladta férfiúságának nemes szabadságát, hogy a közvélemény meghunyászkodó rabja legyen. És most jön a legdrámaibb mondat, bár nem volt megrögzött gonosz szándéka, elszántság sem volt benne, hogy merészen kiálljon a helyes mellett. Ezt még egyszer olvasom. Bár nem volt megrögzött gonosz szándéka, de elszántság sem volt benne, hogy merészen kiálljon a helyes mellett. Bár az volt a meggyőződése, hogy Jeremiás az igazat szólja, mégsem volt benne elég erkölcsi bátorság, hogy hallgasson tanácsára, hanem egyre tovább sodródott a helytelen irányban. Ha egy gyáva uralkodó bátran a nép elé állt volna, ha kijelentette volna, hogy hisz a próféta szavaiban, amelyek már félig be is teljesedtek, micsoda pusztulást előzhetett volna meg. Azt kellett volna mondania, engedelmeskedni akarok az Úrnak, így megóvom a várost a teljes romlástól. Nem merem semmibe venni Isten parancsait az emberektől való félelem vagy kedvezésük kedvéért. És azt mondja, akkor ez csodálatot váltott volna ki a népben, mellé álltak volna, és azt mondja, az uralkodó kellő támogatásban részesült volna, Izrael pedig megmenekült volna a tűzvész, a mészárlás és az éhínség leírhatatlan veszedelmeitől. Azt hiszem, hogy ilyen történetnek a hátterén még hangsúlyosabbá válik számunkra az, amit olvastunk az elején, alapigeként Krónikák könyvéből, bízzatok az Úrban és megerősítetek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek. És azt hiszem, nem kell sokat gondolkozni, hogy párhuzamot vonjak a történtek, az egykor történtek között, és hogy az emberi történelem végén is ez egy óriási próbakör lesz, hogy valaki az Úr szavára hallgat-e vagy nem. Komolyan veszi, amiket az Isten kijelentett, amikbe fognak következni. Vagy pedig csak az Úrban való bizalmat tartja meg, de az Úr szavához való ragaszkodás nem. Ugye szeretném idézni azt a nagyon fontos igét Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. versét, és egy pontosított fordításban idézem, mivel hogy te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Tehát most is egy nem nemzeti, hanem egy globális veszedelem küszöbén élünk, amit Isten ilyen egyszerű, de mégis hihetetlenül erőteljes szavakkal jellemez, hogy a megpróbáltatás ideje eljön, amely megpróbálja a föld lakosait. És nem csak a mi sorsunk van a kezünkben, de másoké is. Ahogyan egy embernek a döntése másokra is hat, hogy vajon hallgatunk-e a prófétai szóra, komolyan vesszük-e a prófétai szót, vagy pedig jobban befolyásolnak minket emberek véleménye, emberekhez való ragaszkodás, ezek a fontosabbak, vagy pedig az Isten beszédéhez való töretlen ragaszkodás. Ez mind megtermi a gyümölcsét. És van egy döbbenetes ige Sámuel próféta könyve 15. fejezetében, most nem olvasom szó szerint, amikor Isten azt mondja, hogy jobb az engedelmesség a kosok kövérénél, ugye a vallásos cselekedeteknél, az áldozathozatalnál, az áldozatok bemutatásánál, mert azt mondja, olyan az engedetlenség, mint a varázslásnak bűne, és mint a bálvány imádás. Nem tudom, értjük-e ezeket a szavakat. Mi a varázslás lényege? Mi volt az egész ókori varázslás lényege? Hogy Istent az én kívánságaimhoz igazítom. Én az Istenben bízom, hát ugye felsőbbrendű természet feletti erőkben, istenségekben hittek a varázslők is, és úgy gondolták, hogy emberi praktikákkal meg lehet az istenséget nyerni, hogy a mi kívánságainkhoz vagy a mi gondolatainkhoz igazodjék. És a bálványimádás ugyancsak az, hogy én kialakítok egy istenképet, és akkor én abban bízom. De a Szentírás azt mondja, az engedetlenség, az Úr szava iránti engedetlenség, mikor azt nem vesszük komolyan, az olyan, mint a varázslás. Mint ha azt mondanám, ha én így szeretném, akkor majd az Isten is erre fordul. Vagy mint a bálványimádás, amikor én kialakítok egy istenképet, és azt tisztelem. De azt mondja, az Istenben való bizalom csak akkor nem csal meg, csak akkor erősítetik meg az ember, ha hallgat az ő prófétáira. Ma már nincs élő próféta, de itt van a prófétai szó, a Szentírás a foglalata. És azt hiszem, mindenki emlékszik a hegyi beszédnek a záró hasonlatára, és én is ezzel zárnám le a mai igehirdetést. Azt mondja, aki hallja tőlem e beszédeket, és megcselekszi azt, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házat, és jött az eső, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de szilárdan állt, mert kősziklára építetett. És a másik oldala, ha valaki hallja tőlem a beszédeket, de nem cselekszi meg, hasonlítom azt a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és eljött az eső, és fújtak a szelek, és jött az ár, és beleütköztek abba a házba, és hogy mondja Jézus, nagy lett annak romlása. Testvérem, a legveszélyesebb állapot hallani az Isten beszédét, ismerni az Isten beszédét, de nem cselekedni. Akkor ez olyan, mintha az ember homokra építeni az Istenbe vetett bizalmát. Ma azt hiszem, értjük, hogy mennyire kézenfekvőek ezek, hogy jön az eső, jön az árvíz, fújnak a szelek, nem csak fizikai értelme, minden vonatkozás. Ma jön a megpróbáltatás ideje, amely megpróbálja a föld lakosait. És nekünk mindegyikünknek személyes döntést kell hoznunk, hogy az Úr szavára hallgatok, mert az Úr szava a kőszikla alap, azt nem csak hallgatom, de meg is cselekszem, vagy pedig halljuk, ismerjük, de nem cselekszem meg. És próbálom az Istent az én elképzeléseimhez igazítani. Erre mondja az ígehez olyan, mint a varázslás, vagy mint a bálványimádás. Az Úrban való bizalom csak akkor tesz minket jó szerencsésé, akkor jelent oltalmat, akkor ment meg minket, ha bízunk a prófétai szóban, bízunk az Isten kinyilatkoztatott igéjében, attól nem térünk se jobbra, se balra, és megcselekedjük azt. Kívánom, hogy ez a történelmi lecke mélyen belevésődjék az emlékezetünkbe, és a Jozafát királytól idézett szó is, bízzatok az Úrban, és megerősítetek, bízzatok az ő prófétáiban, és jó szerencsések lesztek. Amen.
Ige hirdetésünk végén keressük meg a 69-es számú éneket. És a 69-es számú ének mind a két versét énekeljük el. Tehát 69-es ének mind a két versét. Akik szeretnék és tehetik, azokkal leborulva imádkozzunk. A többiek kérjük, maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük az írásból felénk hangzó üzenetet. Valóban nem lehet kétségünk afelől, és egyre megrázóbb és újabb idők jelei erősítik meg ezt bennünk, hogy a küszöbön áll a megpróbáltatás ideje, amely megpróbálja a föld lakosait. Uram, add, hogy szívünkre vegyük, hogy az egyetlen biztonság a Te igéd. Hogy a Te igéddel nem lehet lazítani. A Te igéddel szemben nem lehetünk engedetlenek, mert a Te a kegyelmes Isten sem tudod elhárítani ennek a következményeit. Urunk, köszönjük, hogy ebből a történetből is látjuk, hogy Te milyen messze menően irgalmas vagy. Hogy ez a gyenge, gyáva, ingadozó király, mivel nem volt teljesen elvetemül, de elszánt sem a jónak, a helyesnek a követésére, még az utolsó percben is kapott kérlelő, könyörgő felhívást, hogy higgyen a prófétai szónak is megmenekül. Urunk, kérünk, bocsásd meg nékünk, hogy kellőképpen nem is ismerjük a Te ígédet, nem is fordítunk akkora figyelmet rá, mint szükséges lenne. Sokszor mi is olyanok vagyunk, mint ahogy Jézusunk, Te mondtad, nincs Isten igéje maradandóan bennetek. Segíts, Urunk, hogy maradandóan legyen bennünk a Te beszéded, és attól ne hajoljunk se jobbra, se balra, mert ez a biztonság egyetlen ösvénye az előttünk lévő veszélyes időket illetően. Urunk, kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és add, hogy úgy bízzunk benned, hogy hiszünk neked is, hiszünk a Te szavadnak, és attól semmiképpen nem térünk el. Kérünk, áld meg az egész gyülekezetet, minden jelenlévőt, és add, hogy meg tudjuk becsülni, hogy égi szót hallhatunk, hogy kezünkben van a Te igei útmutatásod, a bibliai proféciák által a jövőre vonatkozó útmutatásod is, és ha mi engedelmes szívvel hallgatjuk, és meg is cselekedjük, akkor meg fogsz tartani a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön. Bárcsak, Urunk, mindannyian ezek között lehetnénk, bárcsak mindannyian meggondolnánk útjainkat, és ragaszkodnánk teljes szívvel a Te szavadhoz, minden szavadhoz engedelmességgel. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg imánkat, és maradj velünk kegyelmedből. Amen. Amen.
Imádság után keressük meg a 305-ös számú éneket, és az első három versét énekeljük el, tehát 305-ös számú ének mind a három versét.